Most folytatódik a gólvonal. Kedden felavatták a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán kialakított, a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjában felépült műfüves futballpályát. A tapolcai létesítmény az MLS kedvezményes konstrukciójában valósult meg. A helyi önkormányzat mindössze 10%-os önrésszel juthatott hozzá a modern, minden igényt kielégítő pályához. Császár László, a település polgármestere azt mondta, a város sportkoncepciójának kialakítása során komplex megoldásra törekedtek, a jövő évben a pálya mellett egy tanúszoda épül, amely szintén a fiatalok sportolását segíti. Lasztovica Jenő, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Tapolca sok energiát fordít az egészséges sportos életmód lehetőségének támogatására, amire szükség is van. A mai fiatalok mozgásban szegény életmódja ugyanis negatív hatással van az általános egészségügyi állapotra is. Sipos Jenő, az MLS szóvivője hangsúlyozta, hogy a szövetség pályaépítési programjának köszönhetően az ország összes megyéjében megvalósultak olyan modern játékterek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több fiatal kezdjen el futballozni. A felépült korszerű pályák közösségi térként is megállják a helyüket, amikor nem az iskolák, sportegyesületek használják, akkor kikapcsolódást biztosítanak a települések sportszerető lakosságának. A Veszprém Császár Gábor csapatával a Paris Saint-Germain-nel találkozik a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. Az Európai Szövetség keddi bécsi sorsolásán az is kiderült, hogy a Szeged az EHF kupában a lisszaboni Sportinggal csap majd össze a legjobb 8 között. Fazekas Nándor, a veszprémiek kapusa, az Inforádiónak azt mondta, 50-50% esélyt lát a párizsiak elleni továbbjutásra.
Igazából mindegy, hogy ki van ilyenkor, tehát nem lehet mindenkit elkerülni, mind kell nagy csapatokkal is játszani. Én úgy gondolom, hogy egy világklasszisokból tűzdel csapat kiverhető, de igazából nagyon nehéz lesz, hiszen mindig azt mondom, hogy ebben az évben nem játszottak se a bajnokok ligájában, se a bajnokságban jó, de igazából van 10-12 világklasszis játékosuk, akikből csak 5, ha elkapja aznap a fonalat, akkor nagyon meg tudják nehezíteni bármelyik csapatnak a sorsa és a dolgát. El kell készülni rendesen belőlük, van még 2 hét, neki kell szaladni ennek a mérkőzésnek, hiszen a Veszprémnek a célja, hogy a Final Four-ba jusson.
Ez egyébként motiváció, vagy egy kis teher, hogy a Veszprém először juthat el ebbe a fázisba?
Igazából már tavaly is ez volt a cél, nagyon pici múlott, idén már nem szeretnénk ezeket a pici dolgokat hozzá szeretnénk tenni, és szeretnénk, hogy oda is bejutnánk a Final Four-ba, hiszen nem csak a vezetőség és a játékosok, hanem a szurkolók is nagy álma. Én nem gondolom azt, hogy teher, viszont lehet, hogy egy-két játékos vagy egy-két vezető jobban érzi ezt, hogy most egy ilyen nehezebb csapatot kaptunk. Mi megpróbáljuk azokat a dolgokat csinálni, amit egész évben is csináltunk, és ha ezeken a hibáikon, amik voltak, azokat ki tudjuk javítani, akkor szerintem eséllyel indulunk neki ennek a mérkőzésnek.
Miben látja a Párizs erősségeit vagy gyengéit, mert ahogy említette, ugye világklasszisokkal van tele, elég ha Vori vagy Narcisse nevét is említjük, kicsit idén botladoztak, ez mennyire megtévesztő?
Nagyon megtévesztő, mert nem igazán állt össze úgy a védekezés, hogy talán ott lehet egy picit majd kapizsgálnunk, hogy támadásban nagyon jól össze kell szerveznünk a dolgokat, és ki kell használni a hiányosságokat, de támadásban igazából, ahogy mondtad, meg én is mondtam, tele van világklasszis játékosokkal, és szebb-szebb dolgokat tudnak csinálni, és egy-egy mérkőzésen, hogyha megvillannak, akkor meg tudják nehezíteni bármelyik csapatnak a dolgát.
Mennyire nehezítheti meg Veszprém dolgát Császár Gábor, aki nemrég még a bakonyi csapatot erősítette irányítóként, most a Párizsnál játszik. Az előny vagy hátrány, hogy őt ismerik, vagy ő ismeri a Veszprémet?
Hát biztos, hogy egy-két információt el tud mondani, hiszen a tavalyi évben még itt játszott a Carlos keze alatt, és irányító lévén ők is ki tudja ismerni a csapatot, és el tudja azokat a taktikákat mondani, amiket itt gyakorolunk, hiszen ezt mindenki látja, de úgy gondolom, hogy nem igazán csinálunk különös dolgot, majdnem azt csináljuk, amit egész Európában a spanyolok, amit behoztak, és hogyha ezt valaki jól csinálja, akkor igazából nincs ellenszere. Itt ezért múlik a nagy taktikai harc, hogy fog védekezésben jobban koncentrálni és jobban odafigyelni, hiszen ott nagyon sok minden el fog dőlni.
Mennyi minden dőlhet el akár már az első meccsen? Mekkora előny az, hogy hazai pályán lesz a visszavágó?
Egy picit talán előnynek tartom, de igazából, ha nézzük, akkor nem biztos, hogy már volt egy csomó olyan mérkőzés, amikor nem ez volt az előny. Nehéz erre válaszolni. Attól függ, hogy az első mérkőzésen milyen eredményt tud hozni a csapat, de azért ellenpélda is van, hiszen tavaly nagyon jó eredményt értünk el Kielbe, és ide jött ugyanaz a világklasszisokkal teljesített Kiel, és itt is egy góllal tudott diadalmaskodni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindig a szituációtól és a mérkőzéstől függ, hogy előnye ez, hogy idegenbe kezd a csapat, vagy pedig hátrány.
Fazekas Nándort, a Veszprém férfi kézilabda csapatának kapusát hallották. A női részvétel 23%-os emelkedése és az előzőhöz képest sokkal színesebb földrajzi eloszlás jellemzi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyes bizottságainak most nyilvánosságra hozott új összetételét. A részletekről Nagy Zsigmondot, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatóját hallják.
Azt lehet elmondani, hogy a 2013. szeptemberi Nobülést követően, hogy ahol tisztújítás történt, és Thomas Bach elnök úr átvette a kormányrudat Jacques Rogge elnök úrtól, igazából lehet látni, hogy általa meghatározott irány most a bizottságokon keresztül érvényesíti is. Ez egész érdekes, mert azt lehet tudni, és nagyon fontos, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a szakbizottságok keresztül valósítja meg programjait, és igazából rendkívül demokratikus módon működik, mert a bizottságok komoly szerepet kapnak a döntéshozatalban, illetve a döntések előkészítésében. Számos olyan bizottság létezik, amely az olimpiai játékok programjához, illetve azoknak a kialakításához rendkívül mértékben hozzájárul és meghatározó. Ezért is azt lehet mondani, hogy a bizottságoknak az összetétele rendkívül fontos és döntő sok esetben, mert tényleg komoly döntéseket készítenek elő, sőt, adott esetben, amennyiben az illetékességük megáll, akkor még meg is hozzák a döntéseket.
A nők aránya emelkedhet állítólag a NOB bizonyos testületeiben. Eddig milyen arányokról lehetett tudni, és mennyire fontos ez a NOB új vezetésének?
Én úgy gondolom, hogy a NOB-nál ez nem egy eltitkolt szándék, illetve akarat és egy irány is egyben, hogy a hölgyeket több szerephez juttassák, illetve több döntést kapjanak. Ez látszik is egyébként, hogy komoly vezető pozícióba kerültek hölgyek. Lehetne beszélni Claudia Bokerről, aki a sportolói bizottságot vezeti, egy rendkívül agilis fiatal volt vívó, aki ezt a szerepet megkapta, és az ő személyében egyébként egy nagyon markáns vezető került a NOB meghatározó pozíciójába. Anita de France ismerjük amerikai NOB-taként, régóta meghatározó személyisége a NOB-nak. Ugyanígy a marokkói NOB-tag is mutat el, aki ugye a NOB végrehajtó bizottságának a tagjaként egy komoly szerepet játszik, és szemmel bizottságot is vezet. Tehát azt lehet elmondani, hogy több hölgy is komoly szerephez jutott, és itt még meg is kell említsem rögtön Gunilla Lindberget, aki az ANOK főtitkáraként szintén meghatározó szerepe a világ sportjának, és ezáltal tényleg komoly döntéseknek a meghozatalában vesz részt. Tehát lehet látni ebből kifolyólag, csak néhány nevet így gyorsan megemlítettem, hogy tényleg a hölgyek egy jelentős részt kapnak, és én azt hiszem, hogy ez az irányt is mutatja, de jogosan, és el is lehet mondani.
Milyen magyar szerepek lehetnek majd a jövőben a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban? Lehet arra számítani, hogy új megbízásokat vagy pozíciókat nyernek el magyar sportolók vagy sportdiplomaták?
A részünkről komoly szándék az, hogy a nemzetközi sportdiplomáciánkat erősítsük. Ennek egyik markáns példája, eredménye, hogy Urta Dániel az Európai Olimpiai Bizottság sportolói bizottságából beválasztásra került. Ő egyébként elég tevékenyen vesz részt, és igazából az első ilyen magyar sportoló, aki ilyen szerephez megválasztott, szerephez juthatott. Rajta keresztül is ezt próbáljuk elérni. Ezen felül a Magyar Olimpiai Bizottságnak is létrejött az a Nemzetközi Bizottság, a Sportdiplomáciai Bizottsága, amely ugyanezt a célt szolgálja, hogy a magyar sportot egységesen próbálja képviselni külföldi szervezetek irányába, illetve hát a megfelelő érdekképviseletet tudjuk nemzetközi szervek, fórumok előtt megvalósítani a magyar sport érdekében.
Nagy Zsigmondot, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatóját hallották. A Barcelona egy évig nem igazolhat játékost, miután a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egy évre kizárta a katalán klubot az átigazolásokból.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség két átigazolási időszakra, azaz egy évre kizárta a Barcelonát a hazai és nemzetközi átigazolásokból, miután a katalán klub megsértette a fiatalkorúak szerződtetésére vonatkozó szabályokat. A szervezet ugyanakkor hangsúlyozza, az egyesület ebben az időszakban eladhat játékosokat, csak vásárolnia nem szabad. A FIFA szerint a klub 2009 és 2013 között több 18 év alatti játékos megszerzésekor is vétett az előírások ellen, ezért plusz büntetésként 450 000 svájci frankot, mintegy 110 millió forintot kell fizetnie. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága nem csak a katalán klubot, hanem a spanyol szövetséget is megbüntette. A FIFA kiemelte, egy játékost csak akkor lehet nemzetközi szinten átigazolni, ha betöltötte a 18. életévét.
Az egyesületet az átigazolásból való kizárás és a pénzbírság mellett arra is kötelezték, hogy 90 napon belül legalizálja a kérdéses játékosok helyzetét. A spanyol szövetség 500 ezer svájci frankos büntetést kapott, és a FIFA azt tanácsolja a szervezetnek, hogy igazodjon a nemzetközi normákhoz. Pikánssá teszi a helyzetet, hogy a Barcelona már bejelentette egy játékos megszerzését, és a sajtóban további kiszemeltekről lehet olvasni. A mostani helyzetben kérdésessé válik a horvát Alen Alilovic szerződtetése, akivel a megegyezést már bejelentette a Barcelona, de a szerződtetését csak az átigazolási időszak kezdetén lehet hivatalossá tenni. Ismét magyar hegymászó indul a 8027 méteres himalájai Sisapangmára, amelynek főcsúcsán még nem járt magyar. A szolnoki Szlankó Zoltán április 17-én kell útra egy nemzetközi csapattagjaként. Herceg Zsolt összefoglalója.
Szlankó Zoltán legutóbb 2011-ben vágott neki a Sisapangma főcsúcsának, de csak a 6600 méter magasságban lévő második táborig jutott a társával. Az időjárás miatt kellett visszafordulniuk. A szolnoki mászó mostani társa az amerikai Cleo Weidlich és egy argentin hegyi vezető lesz. A normál út helyett a nem túl népszerű úgynevezett osztrák úton próbálkoznak meg a feljutással, alpesi stílusban, oxigénpalack és teherhordók nélkül. Szlankó Zoltán a négybakancs.com-nak nyilatkozott.
Saját magamért csinálom, ami lényeges azért, hogy vissza tudjak jönni.
A 8027 méter magas Sisapang ma a legkisebb 8000-es a 14 közül. A nepáli határtól néhány kilométerre, Tibet déli részén található. A neve azt jelenti, hogy tető a füves síkságok fölött. Első alkalommal a kínai Szücsing mászta meg 1964. május 2-án. A főcsúcsot azóta kevesebb, mint 300 mászó tudta elérni.
Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.